Kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéni és lelki gondozó.
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió hullámhosszán. A mélyből kiáltuk Uram hozzá, címet adtuk mai műsorunknak. Először egy olyan őszinte vallomását hallgatjuk meg, Bíró László püspökatyával közösen. Ezt követően a családreferens püspökatyával beszélgettünk az abortusz miatt megsebzett életű családokról, és a gyógyulásuk reményéről. Műsorunkat felvételről hallhatják.
Nincs is ma az országunkban olyan család, ahol nincsenek érintettek szülőként, testvérként, nagyszülőként, akár egészségügyiként. Először hallgassák meg megrendítő vallomását, akivel a Ne félj, nem ítéllek el mottói lelki gyakorlaton ismerkedtünk meg. Őszinte, de reményt adó szavai után Bíró László püspökatyával beszélgetünk arról. Van kiút az abortusz okozta szenvedésből?
Harcsinak hívnak. Palesztes asszisztensként dolgozom, második házasságban élek, kettőnknek 5 gyereke van, és van 2 unokám is. Hát nagyon szeret engem Jézus, és biztos vagyok benne, hogy titeket is, mert mindannyiótoknak megvan a személyes története, hogy hogyan lettetek ide meghívva. Az én veszteségem 28 évvel ezelőtt történt, és amikor ez történt, akkor a körülményeim nem voltak éppen rendezettek. Túl voltunk a válláson, már egy éve egyedül neveltem a 3 és 4 éves lányaimat, a nagymamámnál laktam, és éppen azon dolgoztunk, hogy hogyan lehetne megoldani mégis a válás ellenére a család újraegyesítését. És nem mertem egyedül bevállalni még egy csecsemőt, mert a férjem nem igazán fogadta el. És hát attól is féltem, hogy őt is elveszítem, hogy már majdnem újra sikerült a családegyesítés, és akkor most akkor nem szeretném őt elveszíteni. Nagyon nagy szégyenérzet lett túl rá rajtam, és mivel én kórházban dolgoztam, így elmentem egy másik kórházban, hogy senki ne tudjon róla semmit. A valóságot eltakartam, letagadtam, nem mertem szembenézni sem a történtekkel, sem önmagammal nem mertem szembenézni. Hát ez nagyon fájdalmas lett volna, ha akkor ezzel szembenézek. Meggyóntam, viszont elmentem meggyónni, bűntudatom volt. Valahogy sehogyan sem fért össze a saját értékrendszeremmel az, amit én tettem. Ezért nagyon gyorsan kitöröltem mindent, hogy ilyen úgy csináltam, mintha nem történt volna semmi. Még az emlékezetemből is kitöröltem. És ez miatt a mérgező szégyenérzés miatt ilyen nagyon nagy szorongás lett túl rá rajtam, és nagyon-nagyon nagy bizonytalanságban éreztem magam. A férjem visszafogadtam, és próbáltuk a házasságunkat rendezni. Így mindig azt éreztem, hogy nem vagyok szerethető. Elutasítva éreztem magam, és minden igyekezetünk ellenére így végleges kudarcba fulladt a házasságunk. És magamtól igazából soha nem jutott volna eszembe, hogy nekem ezzel a veszteséggel még azért komoly dolgaim vannak, hanem egyszer az Emmanuel közösségben a Mária és a Feri mondták, hogy kellene imádkozni a résztvevőkért. És hát igazából így nagyon felszínre kerültek akkor nekem ezek a sebek, és 2 nap múlva felhívtam a Máriát, hogy igazából nekem semmi gondom nincs, meg túl vagyok ezen a veszteségen, de én a következővel gyakorlatilag résztvevőnek szeretnék jelentkezni. Hát nagyon nehéz és nagyon fájdalmas volt szembenézni, hogy valójában mi is történt 28 évvel ezelőtt. Csak saját magamat tartottam felelősnek. Elég volt az, hogy magamra haragudtam, nem akartam, hogy még esetleg másra is haragudnom kelljen. Nagyon-nagyon gyötört a bűntudat, és nagyon-nagyon nagy fájdalmak következtek. És igazi szomorúság volt bennem. Rádöbbentem arra, hogy hát futottam a bűnöm elől, de előbb-utóbb utólért, és hogy önmagam elől nem tudok tovább elfutni. Ezért megengedtem magamnak a fájdalmat. De viszont végig a Jóisten vigasztaló szeretetét éreztem, és hálát adtam mindenért, aminek akkor éppen örülni tudtam. És úgy éreztem, hogy mindenkinek megbocsájtottam, de saját magammal volt egy kis gondom. Szemben ültem így a keresztel megfeszített Jézussal, és mindig fel kellett néznem, hogy ha látni akartam, és fel kellett néznem, mert egyszerűen azt éreztem, hogy fel kell néznem. És ez olyan hálát éreztem a szívemben, hogy engem nagyon-nagyon szeret Jézus, hogy ide hívott, és és hogy ő az, aki megváltott, és hogy ő megbocsát. És ezt az érzésemet megerősítette egy atyának a szent beszéde, aki nem sokkal a lelki gyakorlat utáni szentbeszédén azt mondta, hogy Isten megbocsájt nekünk, és hogy ő megváltott. És hogy nagyon nagy büszkeség az, hogyha mi nem bocsájtunk meg magunknak. És akkor, hát igen, nagyon elgondolkodtató volt számomra, és el kellett fogadnom azt, hogy bűnös vagyok, megváltásra van szükségem, de Jézus Krisztus megváltott. És a lelki gyakorlattal azt hiszem nem fejeződött be a gyógyulási folyamat, ami elindult. Időnként, ha erre gondoltam, akkor nagyon mérges lettem azokra, akik arra biztattak, hogy ne fogadjam el Isten ajándékát. És ezt a mérgemet úgy adtam ki magamból, hogy mindenkinek írtam külön-külön levelet, és mindenkinek külön-külön megbocsájtottam. Ami nagyon jó volt, mert azt gondolom, hogy egy nagyon nagy elfolytás volt bennem a környezetem iránt, hogy ne kelljen rájuk haragudni. Azt gondolom, hogy az életemben most is vannak nehézségek, megoldandó feladatok, de a félelmet, ami uralta az életemet, azt gondolom, hogy a békesség váltotta fel. És nagyon-nagyon aggodalmaskodó természetű voltam. Mindenen képes voltam aggodalmaskodni, a legkisebb semmiségen is. És például a lányomnak ez volt a legelső jel, amit észrevett, hogy változás van velem, hogy a nagyobb nehézségek sem váltottak ki bennem szorongást és aggódást. Szorongás és az aggódás helyett sokkal inkább a bizalom és a hitem erősödése lépett. Amit persze, hogy saját magamtól sose következett volna be. Úgyhogy a Jóisten nagyon szeret engem, és övé a dicsőség mindenért. Amikor megengedtem magamnak ezeket a nagy fájdalmakat, akkor tudtam igazából tovább lépni. És hagyom, hogy a Jóisten véghez vigye a tervét az életemben. Azt gondolom, hogy most már örömöt küld, és nem szomorúságot. Az űrzavar helyét a béke tölti ki. Új házasságom lett, unokákkal ajándékozott meg a Jóisten, és közösségbe hívott. Azt gondolom, hogy a gyógyulásom a hitemtől és a bizalomtól függött. És hát a bűntudat, azt gondolom, hogy így utólag visszagondolva, hogy megrekedtem a bűntudatnál és a szégyennél. És a szégyen egy olyan elutasítást váltott ki bennem, hogy mindig, de mindig azt éreztem, hogy nem vagyok szerethető, nem vagyok jó, semmire se vagyok alkalmas. És a bűntudat is ilyen önértékelési zavarokat okozott. Önbecsülésem nem volt nulla, nullával volt egyenlő, vagy még talán mínusz is volt. És hát igen, a bűntudat, mert a félelem, a szorongás, ami persze ez nem volt bennem sose tudatos, csak így a gyógyulási folyamatom során világosodtam meg, hogy ja, hát ez azért volt, jöttek az ilyen aha élmények, ja, ez akkor azért volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Jóistennek a mindenhatósága az, hogy a szívünkből jövő bűnbánat után ő megbocsát, és el kell fogadnunk ezt, hogy ő megbocsát, és akkor magunknak is meg tudunk bocsájtani. És hogy nekem azóta megbocsájtás, az sokkal könnyebben megy azután. Ilyen semmilyen nehézséget nem jelent. Azt gondolom, hogy másoknak megbocsássak. És hát igen, hát ez, amivel nem birkóztam meg annak idején, az igen, 20 év után sokkal nagyobb fájdalmat jelentett, és sokkal több időt kellett eltöltenem a gyógyulási folyamattal. És azt gondolom, hogy nem számít a múlt, ha az életemet Jézus Krisztusnak adom. És Renátó atyának egy mondata jut mindig eszembe, egy lelki gyakorlatán mondta, hogy nem a múltunk a meghatározó, hanem az, hogy milyen a jelenbeli hozzáállásunk a múlthoz.
Lelki gyakorlaton vagyunk, ne félj, nem ítélek el. Lelki gyakorlat, záró alkalma. Kedves testvérem, mit adott számodra a lelki gyakorlat?
Amikor elindultam, akkor nagyon félve jöttem el, meg előtte való nap is gondolkodtam, hogy ezt visszamondom, ez nekem nem megy, de viszont nagyon sok felfedezést adott, és nagyon sok örömet is, főleg tegnap, amikor volt ez a közbenjáróima, akkor úgy éreztem, hogy a testem egész megnyugodott, ami nálam nem jellemző, mert azért lehet érezni, hogy nagyon görcsbe tudok rándulni, és köszönöm, hogy elmondhattam, meg felfedezéseket tettettem meg. Végre merek beszélni ezekről a babákról, és nem úgy, mint egy abortuszról.
Én úgy jöttem ide, hogy nem tudom elfogadni az Isten szeretetét, és nem tudom elfogadni saját magamat. Amikor elmeséltem a történetemet, akkor megkérdezte tőlem, hogy úgy érzem el, hogy a második büntetés volt az elsőért. Én azt mondtam, hogy igen, azt is érzem, de azt is, hogy a számla nincs kiegyenlítve. Én tegnap két levelet írtam, és jelentem a számla ki van egyenlítve, de nem én egyenlítettem ki, hanem valaki helyettem a kereszten, és én ezt most tudtam elfogadni. Függetlenül attól, hogy én ezt tudtam, eddig is éreztem az Isten szeretetét, de egyszerűen nem tudtam elfogadni, és most történt meg ez vele, és nagyon köszönöm.
Nekem a felnőtt köré megtérésemet adta ez a lelki gyakorlat, meggyógyított a bűnből, és visszaadta a hitemet. Arra építem a jövőmet.
Egy megbékülést Istennel és a babákkal, és megbizonyosodhattam arról, hogy a gyermekeim, akik nem születtek meg, jó helyen vannak, az Úrnál vannak, és fölvettem velük a kapcsolatot, és próbálom velük tartani, és a mai reggeli szentmisén azt éreztem, hogy a mennyországban vagyok, és ott örülnek velem együtt az Úrral. és egy gyönyörűen fölépített szakmailag is, és lelkileg is fölépített lelki gyakorlaton vehettem részt. És most ez egy picit lehet, hogy furcsán hangzik, vagy nem ideillő, de én ezt a OEP által támogatott lelki gyakorlattá avatnám, és kötelezővé tenni minden abortuszon átesett nőnek.
Nekem önbizalmat és reményt adott, de talán még azért dolgozni kell magamon. Köszönöm.
Nekem nagy-nagy boldogságot jelent ez a 3 nap, amit itt eltöltöttem, mert csodálatos embereket ismerhettem meg általatok keresztül. Életetek példája az, hogy még inkább szeretett az Isten. Az, hogy sok embert ismerek, nagy embereket is, bölcs embereket is, nagyon jókat és különbeket, mint nálam. És én nagyon szeretek az ilyen embereket, és ti is köztetek. És ezt a lehetőséget köszönöm nektek, hogy ezt a család egyesítést, amit létrehoztatok, ami nagyon-nagyon lényeges, ez hiányzott nekem. Köszönöm.
Nekem az elején, amit mondtam is, az első gondolatom az volt, hogy nem vagyok egyedül, nem csak velem történt ez meg. De most, amikor feltetted ezt a kérdést, nekem Rómában a Szent Pál mellett van a bűnbánok lépcsője, ha jól emlékszem, vagy jól tudom, annak idején voltam ott. Ez a kép villant be, és nem azt mondom, hogy már a tetején vagyok, de azért egy pár lépcsőfokot ugrottam, valaki nagyon megemelt és följebb tett rajta. Köszönöm szépen.
Nekem ez a pár nap itt, miután az abortuszaim után egy mély öngyűlöletben, önmegvetésben, önpocskondiázásban léteztem, most tudtam engedni, hogy az Úr visszaadja a emberi méltóságomat, Isten gyermekségem tudatának örömét. Köszönöm.
Az én lelkemnek mindenképpen a szabadságot adta. Úgy érzem, hogy a lelkem olyan, mint a kismadár, akit kiengedtek a kalitkából. Köszönöm, hogy veletek lehettem, és hogy ezt az érzést megélhettem.
Ezen a lelki gyakorlaton is megtapasztaltam azt, hogy tudok arra a kérdésre válaszolni, hogy mit csináljátok. Ezt a lelki gyakorlatot a tapasztalatok alapján elkezdeni nehéz, de abba hagyni nem lehet, legfeljebb belehalni.
Fantasztikusak ezek a lelki gyakorlatok, mert ahogy az első teljesen nem tud az ember meggyógyulni, hanem dolgozni kell rajta és odafigyelni, és minden alkalommal egyel tovább lép az ember, és valami olyan hihetetlen szeretetet kap, amit soha sehol nem lehet megélni.
Miró László püspökatyával folytatott beszélgetést fogjuk bejátszani. A magyar családok egyik igen égető és nehéz problémáját szeretnénk megbeszélni, és kérdéseink is ennek megfelelően hangzanak el püspökatya felé. 2000-ben jelent meg egy statisztika, hogy addig az 53 évi bevezetés óta 6 millió abortusz volt. ez adja azt a kérdést, hogy egyáltalán van-e kiút az abortusz okozta gyász szenvedéséből, lehet-e ebből kilábolni, lehet-e ebből megtérni, és Istennek tetsző életet élni. Püspök atya, tisztelettel köszöntelek a Mária Rádió hallgatóinak a nevében és a magunk nevében. Hallottad a bevezetőt. Tisztelettel megkérünk, mondd el a te lelkipásztori tapasztalataidat, te a pap szemével hogy látod a magyar családok helyzetét?
Sokszor elmondok egy tanmesét. A plébánoshoz elmegy a Mari néni. Plébános úr, megjelent az Úristen nekem. Mire a plébános azt mondja, hogy kedves Mari néni, ezt elhiszem magának, ha majd legközelebb megjelenik és elmondja az én sok nagy bűneimet, akkor már egész biztos leszek benne. Legközelebb jön a Mari néni. Na, megjelente az Úristen. Megbízom, plébános úr. És elmondta az én sok nagy bűneimet. Nem, plébános úr. Azt üzeni a Jóisten, hogy azokat már régen megbocsátotta, a plebános úr is bocsássa meg önmagának. A lelkipásztori tapasztalataim arról szólnak, hogy sokszor összekeverik az emberek a bűnt a bűnnek az emlékével. A Jóisten a megbánt és kimondott bűnt megbocsátja, de az emlékét nem tudja eltörölni. Az bennünk van. Egy képet szoktam használni. Elképzelhető, hogy egy csillag fénye az ablakukon át most adjuk be. Mert sok milliárd év távolságból, fény év távolságából most ért el hozzánk a fénye. De a csillag már régen fölrobbant. Nincs. Így vagyunk a bűnnel is. Ha az ember meggyónja, megbánja, őszintén, akkor a bűn nincs. De az árnyéka még rávetülhet az életünkre. A bűnnek az emléke. És ez szokott zavarni bennünket. Ha nagy traumát okozott egy bűn, akkor nehezebben hódulik az emléke. Így a rádió hullámain keresztül azt kérem, hogy soha ne keverjük össze a megbocsátott bűnt a bűnnek az emlékével. Vagyis, hogy a mese mondja, tudjuk magunknak megbocsátani, ha egyszer már Isten megbocsátotta, akár mekkora is az a bűn. Minden ember boldogságra vágyik, akinek a házassága hivatása boldog házasságra vágyik, ilyen vagy olyanok miatt, a másik vagy magam miatt, mégis szátonyra futatott az életünk. Rómában egy konferencia volt a családról, és a családok pápai tanácsának elnöke, Antonelli Biboros, arról beszélt, hogy azok is az egyházhoz tartoznak, akik nincsenek tökéletes egységben az egyházzal, akiknek az életük a házasság tekintetében zátonyra futott, elváltak, újra házasodtak, nem áldozhatnak jelenleg, ha nem is élnek tökéletes egységben az egyházzal, ők is, ahogy II. János Pál pápa mondja, megkeresztelt emberek az egyházhoz tartoznak. És a konferencia hosszasan beszélt arról, hogy éljük meg az egyházhoz tartozásunkat továbbra is, az imádság, a lelki áldozás, a Krisztus utáni vágyódás, a vele való közösség utáni vágyódás által, hogy tanúságtevői vagyunk az evangéliumnak, tehát ne tekintsük magunkat kirekesztetnek az egyházból, hogyha nem is élhetjük meg a tökéletes egységünket az egyházzal. Thank you.
hogy látott Püspök atya a fiatalok helyzetét?
Fiatalokat jónak, szépnek látom ma is. Minden korban azok. Az más, hogy ezek a mai fiatalok nagyon sok rossz házasságot láttok már, nagyon sok ostoba vélekedés befolyásolja őket döntéseikben, így nehéz nekik objektíve látni. Azt tudom, hogy a mai fiatal léte legmélyén épp úgy házasságra vágyik, házasságról álmodik, mint a szépanyáik, szépapáik. Csak a sok negatív történés miatt és más körülmények miatt nem merik ezt az álmukat már ki sem mondani, még önmaguk előtt sem. Én nagyon sokat fohászkodom azért, hogy fiataljaink merjenek álmodni boldog házasságról, merjenek tisztaságról álmodni, merjenek álmodni arról, hogy éppen az ő házasságuk fog szép lenni, sikeres lenni, és szülők, nagyszülők imádságukkal, szavukkal, legfőképpen pedig példájukkal segítsék őket, hogy merjenek tényleg boldog házasságban gondolkodni, és lehessenek is boldog házasok.
Püspök atya, amiket elmondtál, döbbenetesen hangzanak a számomra. Látjuk mi is az élet kihívását. Látjuk azt a sok szörnyűséget, amiről Püspök atya, te olyan szépen megemlékeztél. Hogy látod, hogy aki beleket abortusz okozta válsa, a szerető Isten irgalmából ezt a feledést, ahogy te nevezted, a bűn árnyékának elfeledését meg tudja tapasztalni?
Szoktuk mondani, hogy a szeretet egy döntés. Igazából a szeretet Isten irányában is egy döntés, és az embertársaink irányában is. Én azt gondolom, hogy dönthetünk a szeretet mellett, ilyen sokkoló tragédia után is. Szerethetjük azokat a gyermekeinket, akiket Isten bármilyen tettünk ellenére is ránk bízott. Szerethetjük öregjeinket, szerethetjük a mellettünk élőket a szeretet által, amit megelőzött a bűnbán szentségében letett bűnbánat. Gyógyulnak a sebeink, és azt gondolom, hogy kell követnünk Pál apostolnak a szavait, feledem, ami mögöttem áll, és nekilendülök annak, ami előttem van. Én kívánom minden hasonló problémától szenvedő testvéremnek, hogy tudja megtenni a bűnbán szentségét is segítségül hívva Pál apostolnak a szavát, feledem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem áll. Döntsünk a szeretet mellett, és az elmulasztott szeretetet, megvont szeretetet próbáljuk továbbadni azok fele, akik várják tőlünk a szeretetet.
közelmúltban vagy régebben abortusza volt, és még mindig nem tud békét lelni a szívében hétvégénkre. Szeretettel hívjuk és várjuk az érintetteket. Érdeklődhet telefonon Máriánál 0620 823 22 01-es telefonszámon, vagy e-mailen megkereshet sorstarsak@mariaradio.hu.
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimban zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimban zártalak, örökre enyém vagy.
Ne félj, nem ítéllek el című műsorunkat hallották. Műsorunk 4 hét múlva is várja a kedves hallgatókat 21 órakor. Búcsúzik a két műsorvezető, Kovács Ferenc és Kovácsné Trer Mária.
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimban zártalak, örökre.